Ez az Új Egyenlőség podcast adása. Ha még nem találkoztál velünk, az Új Egyenlőség igényes tartalmú, ugyanakkor populáris társadalomelméleti magazin, amely a gazdasági demokrácia alapértékeit, egyenlőség, szabadság, igazságosság és szolidaritást képviseli. Podcastünkben egy-egy érdekes témát dolgozunk fel szerkesztőtársaim, vagy az Új Egyenlőség szerzői, illetve a téma kapcsán releváns szakértők segítségével. Beszélgetünk, vitatkozunk, talán úgy, ahogy te is tennéd, ha itt lennél velünk.
Jó.
Szeretettel köszöntöm az Új Egyenlőség podcast hallgatóit. Én Kis Ambrus vagyok, az Új Egyenlőség szerkesztője és a mai adás házigazdája. És egy, hát nem is rendhagyó, hiszen szoktunk ilyet csinálni, szerkesztőség beszélgetést, főleg szezonnyitásként, ezért a mai napon is erre gondoltunk, Bíró Nagy András szerkesztőtársammal, aki itt van velem a stúdióban. Szia, András!
Szervusz, Ambrus, köszi a felkérést!
Ja, abban maradtunk, hogy hát egy olyan szerkesztőségi beszélgetés legyen, ami igazából két részes, és az első része az a mi várható az elkövetkező szűk egy évben az európai politikában, hiszen lesznek választások Európában, melyek azért meghatározóak lehetnek a magyar ország magyar kormány kapcsolatrendszerét illetően is. Voltak már választáson, ezzel ugye foglalkoztál pont te, András, a Spanyolországban, ahol hát mondjuk ugye nem látjuk továbbra is sem, hogy mi fog következni a választási eredményekből. Egy egészen biztosan nem, hogy azért a Fidesz által oly várt Vox áttörés az nem valósul meg, de hát Lengyelországban választások előtt vagyunk, Szlovákiában választások előtt vagyunk, ugye ezt elárulom a hallgatóknak, hogy nyilván ezekkel is fogunk majd foglalkozni az elkövetkező hetekben. De hát ott van a középtávú időképpen az európai parlamenti választások jövő június elején, amelyben ki-ki politikai vérmérséklete szerint áttörést, stagnálást, és az áttörést az ki a baloldali áttörést, ki pedig egy jobboldali, szélső jobboldali áttörést vár a dologban. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy egy kicsit erről beszélgessünk, hogy mire érdemes figyelni ezekben a hónapokban. Ha most ránézünk a politikai térképre, inkább kinek lehet igaza az európai parlamenti kapcsán. Ugye azért most már kezdjük megtanulni azt, hogy azért nagy szerepe van az európai parlamentnek, később az európai bizottság szempontjából, és hát legfőképpen azt látjuk, hogy a parlament azért a politikai eszközrendszerét képes bevetni, és a hát nem is akadályozni, de nyilván befolyásolni az Európai Bizottság politikáját. És ilyen bevezető után akkor először nézzük azt, hogy te nemzetközi európai szempontból mit vársz, milyen eseményeket vársz leginkább csak a naptár szempontjából, és utána beszéljünk a második részben az európai parlamenti választásokról.
Hát, hogyha a következő hónapokat nézzük ilyen nemzeti választások szempontjából, akkor szerintem három kifejezetten fontos ilyen esemény van. Ezek közül kettőt említettél. Szeptember 30-án következik a szlovák választás. Azt hiszem, ez elég fontos lesz itt a környezetünkben. Orbán Viktor ezelé a választás elé is nagy reményekkel néz, mint mindig, ahogy különféle nemzetközi választások elé szokott. Csak érdekes módon ebben az esetben, a szlovák esetben, ez az ő esetében egyébként az Európai Szociáldemokrata pártcsaládhoz tartozó Robert Fico pártjának az esetleges sikerét jelenti, mivel a háború tekintetében például kifejezetten orosz barát véleményeket lehet hallani a szlovák politikustól és pártjától, és hát olyan kérdésekben, mint mondjuk a migráció is viszonylag hasonló állásponton vannak. Tehát érdekes módon ott például Szlovákiában egy olyan eredményt szeretne a magyar jobboldali kormány látni, amely egyébként európai szintéren a balközép pártcsaládnak az erősödését jelenteni, hogyha azt az európai parlamenti választásra vetítjük ki. Ami majd még fontos lesz, és szerintem az európai politika szempontjából jóval, a szlováknál is jóval fontosabb választás, az a lengyel parlamenti választás lesz október 15-én, hogy hogyan terjed egyébként az illiberális know-how, arra egy nagyon jó példa az, hogy hogy a lengyel parlamenti választásokkal egy napon referendumot fognak rendezni, és hogy nem, ennek a referendumnak egyébként négy kérdése van, de a négy kérdésből az egyik az migráns kvótás referendum lesz, mint amilyet mi már Magyarországon láttunk egyszer 2016-ban. Tehát valahogy ötvözik majd a 2016-os migrációs hazai referendumnak és a 2022-es rendezzünk a parlamenti választásokkal egy napon egy referendumot is típusú taktikát. Ezt a kettőt ötvözik Lengyelországban, és egy jó tesztje lesz annak, hogy a magyar recept az mennyire működik egy másik visegrádi országban. A lengyelek ezt kifejezetten, Kaczynszki kifejezetten kipróbálják a magyar receptet, természetesen erről is fogunk adást készíteni, amikor meg lesznek az eredmények, és megnézhetjük ennek a tanulságait. Az európai pozíciói szempontjából a magyar kormánynak ez egy kifejezetten fontos választás lesz, hiszen ha emlékszünk erre, akkor az elmúlt években a lengyelek és a magyarok gyakorlatilag egymást védték a jogállamisági eljárásban, próbálták akadályozni, hogy ez alkalmazásra kerüljön, és hogyha az az eset, az a forgatókönyv válna valóra, hogy Lengyelországban kormányváltás van, akkor nyilvánvalóan a legerősebb európai szövetségesét vagy bástyáját veszítené el a magyar kormány, tehát ez hazai, tényleg belpolitikai szempontból is egy kifejezetten izgalmas választás lesz. De azért azt is hozzátenném, hogy Lengyelországban most nagyon úgy néz ki, hogy szintén lehet egy olyan forgatókönyv, amit most láttunk több európai országban is, és ez az, hogy a nagy jobboldali párt mellett van még egy kisebb szélső jobboldali párt, amely viszont megerősödhet arra annyira, hogy szóba kerülhet egyfajta koalíciós forgatókönyv, ez nyilván baloldalról, vagy akár a, tehát Lengyelországon belül nézve ez akár a liberális jobb közepet is jelenti, ugye mi az ellenzéknek a legerősebb pártja, Donald Tusk féle polgári platform, az egy alapvetően egy ilyen jobb közép politikai erő, tehát ott is az a szélső jobboldali hatalomra jutással való riogatás, az egy potenciális eszköz lehet, mint ami egyébként Spanyolországban véleményem szerint megakadályozta azt, hogy a jobb oldal meg tudja nyerni a választást, és parlamenti többséget tudjon magának összehozni. Tehát az is egy érdekes forgatókönyv lehet Lengyelországban, hogyha a Konfederáció nevű szélső jobboldali párt, amit itt a magyar viszonyokban a régi Jobbikhoz, vagy az új Mi Hazánkhoz hasonlítanék, szövetségre lép-e az ottani Fidesszel, Jog és Igazságosság pártjával, ez egy nagyon izgalmas dolog. Nekem úgy tűnik a matek, látva a számokat, hogyha ez a két politikai erő összefogna, akkor a szavazatok arányában az egy 45-50% közötti arányt jelentene a mostani mérések szerint, és már csak bő hónap van hátra választásokig. Önmagában a Jog és Igazságosság könnyen lehet, hogy az 50% alatt marad a parlamenti mandátumok tekintetében, és ezért lett ez a spekuláció nagyon erős, hogy mi lesz majd ott, lesz-e ott is egy ilyen potenciális koalíció egy szélső jobboldali politikai erővel. Ez szerintem tehát egy másik dolog, amire érdemes figyelni, és a harmadik választás, még nem ejtettünk szót, ez a holland parlamenti választás. A holland parlamenti választások a november 22-én kerül sor, tehát szépen eloszlik ez a három fontos választás az ősz folyamán, szeptember 30, október 15 és november 22. Ez azért érdekes, mert Frans Timmermans, aki az Európai Bizottság egy nagyon fontos vezető politikusa volt egészen idáig, tudjuk, hogy még vice president is volt, tehát mondhatjuk, hogy alelnöke az Európai Bizottságnak, ő lemondott az uniós biztosi és így Európai Bizottsági alelnöki pozíciójáról, hogy hazamenjen összefogni egy zöld-baloldali koalíciót, tehát az ottani zöld-balpárt és a hagyományosabb szociáldemokrata párt választási koalícióra lépett, és ők így együtt már egy elég számottevő politikai erőként futnak neki ennek a választásnak, nem az esélytelenek nyugalmával, tehát hogyha az esélytelenek nyugalma lenne, akkor ezért Timmermans nem vállalta volna valószínűleg azt, hogy a nagyon befolyásos európai pozíciójáról lemond, abban a reményben, hogy hazamegy miniszterelnöknek. Tehát nyilván az ő terve ez, hogy Hollandiában egy baloldali hatalomátvétel valósuljon meg. Ezt majd meglátjuk, hogy ennek mennyi az esélye. Ott nagyon-nagyon fragmentált politikai rendszer van Hollandiában, sok kisebb párttal, ott már egy erősebb politikai szerveződés is, már annak számít erősebbnek, hogyha mondjuk 15-20% körül van a felmérésekben mindenképpen koalíciós kormányokra kell ott számítani, tehát az egy nagyon bonyolult forgatókönyv, hogy mi lesz Hollandiában, de európai politika szempontjából, meg hát abból a politika szempontjából, hogy mi lesz az európai parlamenti választásokon, az sem mindegy, hogy például Hollandiában, ami egy 15 milliós ország, például egy megerősödött baloldal kerül ki ebből a parlamenti választásból. Ezeknek az értéke majd mind a jövő évi európai választásokon lesz lemérhető pontosan.
Nézzük egy kicsit egyben az egészet, és megint magyar szempontból, hiszen azért általában ezeket így szoktunk erre ránézni. Ugye a szlovák választások változtathatnak a jelenlegi státuszkón, hiszen nyilván van egy, bár nem erős belpolitikai támogatottsággal bíró, de a magyar kormánnyal szöges ellentétben gondolkozó kabinet, és már ugyanúgy vezető kormány van kvázi, de ő is azért láthatólag politikailag más gondol. Ugye ebben az esetben nyilván ez lehet fordulat, pozitív fordulat a magyar kormány szempontjából, hogy a Fico visszatérne a hatalomba, még akkor is, hogyha egyébként ez egy szürreális módon egy baloldali, formálisan baloldali pártról van szó, bár ugye azért, hogyha jól értem, azért ez nem annyira egyértelmű, hogy Fico megnyeri, akkor képes is-e kormányt alakítani a dologba, de nyilván ezzel majd foglalkoztok. Ebben ugye lehet egy visszarendeződés, és hogyha V4-ek szempontjából nézzük, akkor ez hozhatná azt, hogy esély lehetne megint valami életet leállni a V4-ekbe, de hát a csehek azok egyértelműen ebben az ügyben nem a magyar kormánnyal lépnek együtt. Ugye a lengyel választást, ahogy mondtad, ott maximum csak rosszabbra fordulhat a helyzet a magyar kormány szempontjából, hiszen hogyha a jelenlegi kormánypártok veszítenek, vagy kénytelenek olyan kompromisszumot kötni, ami a magyar politikával való viszonyrendszerüket újra gondolásra kényszeríti, akkor ugye ebben az esetben egyre távolabb kerülhet a V4-es együttműködés. Ugye a holland választások esetén, hogyha jól értem, eddig sem volt partnerség a magyar és a holland kormány között. Nagyjából szinte nincs olyan verzió ebben a tekintetben, ami ezen változtathatna. Talán romolhat a helyzet, de hát már hova tovább, tehát már ezt is feltetjük kérdésnek. Tehát igazából a szlovák választáson, amin tudhat nyerni Orbán Viktor, a többi, amiben csak veszíteni tud jobban, jobb a helyzet nem lehet. Szóval ebből azért jobb európai klíma számára nem nagyon jöhet ki, hogyha szigorúan nézzük, hogyha jól látom a képet.
Jól látod a képet, természetesen csak a szlovák választás hozhat neki ahhoz képest pluszt, mint ahol most áll. A lengyel választás a legfontosabb a magyar kormánynak abból a szempontból, hogy a szövetsége se maradjon hatalmon. Ott inkább azt mondanám, hogy ott sokat lehet veszíteni. A holland választás esetében pedig ugye ott az volt a probléma, hogy bár jobboldali kormány volt Hollandiában, és Rutte az Európai Néppártból került ki, viszont ő kifejezetten az Európai Néppártnak azt a vonalát vitte, amelyet itt Magyarországon a liberális elhajlással szoktak vádolni, és kifejezetten ellenséges volt helyenként a hangnem a két kormány között. Ott természetesen még inkább rosszabbra tud fordulni, abban az esetben, ha a kormányváltás van, és az valamiféle balos-zöld koalíciót eredményezne Hollandiába, de ez tényleg a jövő zenéje, ezt majd meglátjuk néhány hónap múlva. Ami most már inkább szerintem európai szempontból a kérdés, az, hogy hogyan rendeződhetnek át az uniós intézmények. Ebből a szempontból megkerülhetetlen az európai parlamenti választások, és az azt követő alkudozás. Tegyük hozzá, és ez már megint egy ilyen kis magyar érdekes szál a történetben, hogy a magyar soros elnökségre pont akkor fog sor kerülni, akkor kezdődik el, július 1-én jövőre, amikor már lement az európai parlamenti választás, és elkezdődik az osztozkodás, hogy ki melyik intézményt fogja vezetni. Tehát a magyar soros elnökségnek kell majd lebonyolítani, hát vagy legalábbis otthont adni jó pár olyan tárgyalásnak, ahol a különféle uniós vezetői posztok is eldőlhetnek. Európai Bizottság elnökére is lehet gondolni, az Európai Parlament elnökére, a tanács elnökére és a külügyi főképviselő személye, az általában az a négy pozíció, amin így pártcsaládok közötti osztozkodás szokott menni, egymás jelöltjeinek a fúrása, fekete lovaknak a befutása, akikre senki nem számított, utolsó pillanatos meglepetések, és így tovább, ez minden 5 évben így van. Ez pont a magyar soros elnökségnek az elejére, jövő júliusra fog esni. Ez egy nagyon izgalmas dolog lesz. Na, de előtte lesz egy Európa...
Csak, hogy a soros elnökség egy érdekes, hiszen nyilván itt a sajtóban felrerült, hogy megpróbálnák néhányan a soros elnökséget kicsavarni Magyarország kezéből. Ugye azért valószínűleg ennek a zéróhoz közeli az esélye. Egy soros elnökséget bonyolító ország egyébként mennyire, hogy mondjam, ilyen piacbefolyásoló erővel bír a folyamatokra, vagy azért ez azért nem itt fog eldőlni, hanem mondjuk Párizsba, Berlinbe, Brüsszelben.
Természetesen ez utóbbi az igaz. Egy soros elnökségnek egyébként elég nagy szerepe tud lenni abban, hogy hogyan állítja össze a napirendjét az európai politikának arra a fél évre. Ezért is lehet általában mindig ismerni már egy-egy uniós elnökségnek a prioritásait, melyek azok az ügyek, amelyeket egy uniós soros elnökség próbál jegelni, melyek azok az ügyek, amelyeket próbál elősegíteni. Még Orbán Viktortól is hallhattunk egyébként egy ilyen integráció elősegítő lépést a nyári tusványosi beszédében, amikor azt mondta, hogy például a Románia Schengeni csatlakozása az a magyar soros elnökségnek egy fő prioritása lesz, hogy azt megpróbálni átnyomni a rendszeren, napirenden tartani, napirendre venni, és úgy közvetíteni a szereplők között, hogy ez, ami egyébként az utóbbi egy évben nem ment át a rendszeren, az majd akkor átmehessen. Nyilvánvalóan majd azok a legfontosabb tárgyalások, amelyek eldöntik, hogy ki legyen mondjuk az Európai Bizottság vezetője, az valószínűleg azért nem feltétlenül Orbán Viktoron fog múlni, de hát ki tudja, 4 évvel ezelőtt is láttunk olyan szituációt, amikor az Európai Néppárt jelöltjének, Ursula von der Leyennek igenis szüksége volt az EPP-n kívüli jobboldali szereplők és Zuhany Híradó szerint a fideszes képviselők mellett akár a jog és igazságosság képviselőire is, hogy át tudjon menni, hiszen ő meg baloldalról érkezett, vagy hát ütközött némi ellenállásba a szavazás folyamán. Tehát ahhoz, hogy ott biztonságosan meglegyen neki az a szavazatmennyiség, ahhoz kellett lepaktálni az EPP-n kívüli, vagy az EPP-n belül renitensnek számító szereplőkkel is bőven. Szóval sok, sok mindenkinek lehet olyankor a szituációtól is függően, tehát hogy mik az erőviszonyok, mennyire kell egy-egy párt delegációjának a támogatása, mennyire fontos, hogy az az ország belük legyen a tanácson belül, mennyire engedhetik meg, hogy valakit figyelemben kívül hagyjanak, vagy pedig mindenképpen be kell vonni az alkudozásba. Szóval ez is egy ilyen sok ismeretlenes egyenlet. Az európai parlamenti választás eredményétől függ ez javarészt, hogy kinek mekkora szava van ilyenkor. Csak mondok akkor erre például jó példa, hogy amikor mondjuk az olasz baloldal, a demokraták jól szerepeltek, a demokrata párt jól szerepelt 2014-ben, ez a Matteo Renzinek volt az arany korszaka, akkor ők voltak például a legerősebb szociáldemokrata párt, vagy a legerősebb eredményt elért szociáldemokrata párt az európai szintéren, és ez azzal az eredménnyel járt, hogy az európai parlament elnökét ki tudták maguknak lobbizni, hogy akkor azt az olaszok fogják adni. 2019-ben például a spanyol szocialisták tértek addigra magukhoz, a kormányon voltak, Pedro Sánchez addigra már megmutatta politikai tehetségét, 30% fölötti eredményt értek el egy elég nagy országban, és viszonylag kevés olyan szociáldemokrata párt volt, ami ennyire erős teljesítményt tudott volna felmutatni, és ezzel az eredménnyel el tudták érni, hogy például a külügyi főképviselő, tehát az azt jelenti, hogy az Európai Unió külügyminisztere gyakorlatilag, az az ő pártjukból került ki, ez volt Josep Borrell az elmúlt 4 évben az Európai Bizottság egyik legtekintélyesebb pozíciója, amit sikerült maguknak kialkudozni. És ez mitől függ? Attól függ, hogy mekkora alkúereje van valakinek az európai parlamenti választások után, mennyire szerepel jól a pártja, vagy mennyire teljesít alul a pártja. Ezért érdemes szerintem áttekinteni azt, hogy milyen erőviszonyok lehetségesek majd 24 júniusától
kezdve. Na vágjuk akkor ebbe bele. Igen, hiszen időben valóban ugrottunk egyet, hogy elkezdtük már összeállítani az Európai Bizottságot, miközben még
a következő intézményeket, igen.
Igen, még a választások nem mentek le. Szóval, hogyha most ránézel a térképre, politikai térképre, akkor te mit látsz, és nyilván azzal a szigorú lábjegyzettel, hogy azért 10 hónap az sok idő, de azért nagy számok törvény alapján, ahol kilendülések vannak, ott a másik kilendülés kioldhatja ezt, tehát még könnyen lehet, hogy amit most látunk, körülbelül a hasonló végeredmény lesz jövő június elején. Milyen? Látsz-e áttörést? Ez a legfontosabb kérdés.
Azért sem látok áttörést, mert pont egy ilyen 27 országot fedő nagy európai választásnak az a sajátossága, hogy ahhoz, hogy legyen valamilyen irányban egy nagy kilengés, vagy legyen valamelyik politikai erőnek egy nagy áttörése, ahhoz erre nagyon sok országban egyszerre kellene, hogy legyen hasonló irányba mutató tendencia. És ez az, amit nem látni. Ez az, amit te talán az előbb úgy írtál le, hogy ha valahol van egy kiugrás, akkor ezt vissza korrigálhatja azt, hogyha másik országban másként megy. Összességében egy nagyon komoly állandóság jellemzi az európai politikát, amiben kisebb változások vannak, és ezért merem viszonylag nagy biztonsággal mondani, hogy nagyjából hogy látszanak most az erőviszonyok, ugyanis ez kb. Egy évvel ezelőtt is így látszottak ezek az erőviszonyok, és ha nagyon nagy földindulás nem történik, akkor ehhez hasonló eredmény jöhet ki jövő júniusban. És ez úgy néz ki nagyjából, hogy azt az eredményt hozná, ami egyébként most is van az Európai Parlamentben, mégpedig, hogy az Európai Néppárt, a Szociáldemokrata Pártcsalád és a liberálisok közösen, ez a három fő pártcsalád tudna alkotni egy olyan nagy koalíciót, amely több mint 50%-ot meg tudna szerezni a következő európai parlamentbe. Most megnéztem a legutóbbi ilyen egész Európára kiterjedő kalkulációkat, amelyek a Politico nevű oldalon jelentek meg, és ezek azt mutatják, hogy itt egy 705 fős európai parlamenttel számolunk, mert jelenleg az van, és bár zárójelben meg kell jegyeznem, hogy úgy néz ki a legutóbbi megállapodások folytán, hogy 720 fősre fog a következő 5 évben bővülni az Európai Parlament, az ilyen népességbeli változások korrekciója ként, tehát senki nem fog mandátumot veszteni, egy ország sem, viszont néhány ország, ahol a lakosság nagyobb arányban növekedett, ott kaphat plusz egy, vagy helyenként egy-két ország kapott plusz 2 mandátumot, de ezeket még nem veszik be a modellekbe. A létező jelenlegi modellekben úgy néz ki, hogy az Európai Néppártnak körülbelül egy olyan 160 mandátuma lenne, a szociáldemokrata, és ezzel megnyernék az európai parlamenti választást, de tegyük hozzá, hogy sokkal kisebb különbséggel, mint ahogyan ezt 2019-ben tették. Az akkori állás az olyan 40 mandátum különbséget mutatott a két legnagyobb politikai erő között, a mostani legutóbbi mérés alapján 14-re csökkenne ez a mandátum, mert a szociáldemokraták gyakorlatilag ugyanott vannak, mint 4 évvel ezelőtt, tehát nem veszítenének pozíciót európai politikában. Az európai...
A néppárt igen. Azzal veszített pozíciót, hogy a Fidesz azóta kikerült belőle, vagy máshol is azért látszik visszaszorulás?
Valamennyi, van lemorzsolódás máshol is, de valóban az a 13 mandátum azért nagyon hiányzik. Az látszik, hogy mondjuk az Európai Néppárt a 2019-es ényéhez képest olyan 30 mandátum mínuszban van, aminek kevesebb, mint a feléről tehet a Fidesz, a többi pedig egyéb lemorzsolódás Európa más országaiban, épp elég, ha csak országonként egy-egy mandátum leesik onnan, kicsit rosszabbul állnak, és már is ez a helyzet könnyen ki tud alakulni. A szociáldemokraták gyakorlatilag ugyanott vannak, mint 4 évvel ezelőtt, álltak egyébként valamivel jobban ebben a ciklusban, amennyire visszanéztem, 2021 vége felé, 22 elején álltak a legjobban. Az akkori 27 országra kiterjedő összesítések még a mostani helyzetnél is egy 10 mandátummal jobbat, olyan 155 köré lőtték be a szociáldemokratákat, most 145-öt valószínűsítenek a jóslatok. Úgy foglalnám össze, hogy ez a két párt, hogyha továbbra is a nagy koalíciós szemlélet megmarad, akkor 300 fölötti mandátumot tud szerezni egy 700 fölötti létszámú európai parlamentben is. Akkor ehhez kell nagy valószínűséggel még a kibővített nagy koalíció fenntartásához az Európa megújul, vagy hát ugye angolul szoktuk inkább mondani, ez a Renew Europe nevű liberális képződmény, amely egyébként a Macron által befolyásolt liberális képződmény, Magyarországról a Momentumosok ülnek ebben a pártcsaládban. Őnekik 86 mandátumot jósolnak most, és körülbelül annyit egyébként, tehát az ő esetükben ez egyébként visszaesés, tehát azt hozzá kell tenni, hogy a liberálisok is mínuszban vannak a 19-es eredményükhöz képest, és ahol meg látunk erősödést, az egyébként a lengyel jog és igazságosság által, korábban általuk dominált, de most már Giorgia Meloniék által is dominált ECR, ami az Európai Konzervatívok és Reformereknek a pártcsaládja, ott is 80-valahány mandátumot jósolnak, hogyha ez így marad, hogyha oda csatlakozik a Fidesz, akkor ez a 100 környékére is, és ez egyébként a legkurrensebb pletyka Brüsszelben, hogy nagy valószínűséggel a Fidesz a következő ciklusban már nem marad a pártcsaládokon kívül, és gyakorlatilag 3 év senki földje után, hiszen ne felejtsük el, hogy ez már 21 elején megtörtént a szakítás az Európai Néppárt és a Fidesz között, és 24 nyarára ez már egy 3 éves dolog lesz, utána valószínűleg a Fidesz helyet fog magának találni egy ilyen újra szerveződő európai vagy euroszkeptikus jobboldali tömörülésben. Ez lehet nagy valószínűséggel az a pártcsalád, ahol a lengyel barátaik ott vannak, és ahol az olasz kormánypárt is ott van. Ha ehhez a Fidesz csatlakozik, és ez a tendencia viszont folytatódik, amit látunk, hogy egy kis erősödése van ennek a politikai erőnek, akkor ők lenyomhatják a liberálisokat, és lehet, hogy ők lesznek a harmadik számú pártcsalád, harmadik legnagyobb pártcsalád az európai politikában. Amit azért nem szabad elfelejteni, hogy az európai radikális jobboldal, vagy az euroszkeptikus erők sem egységesek az európai politikában, és van még egy, az ECR mellett van még egy, a identitás és demokrácia elnevezésű, még tőlük is jobbra álló politikai csapat, amely egyébként, ha növekedni fog, azt annak tudhatja majd be, hogy az AfD erősödik. Az AfD és a Vox erősödik, tegyük hozzá. És ezek a politikai erők segíthetnek abban, hogy meg majd attól függően, hogy ezek a pártok éppen melyik ilyen euroszkeptikus jobboldali csoportban kötnek ki, de hogyha valahol növekedést kell felmutatni, akkor azt emelném ki, tehát, hogy az AfD, a 2019-es, ugye német szélsőjobboldali pártról beszélünk, 2019-es 11%-a helyett most 20% körül van, és egy nagy országról beszélünk, amelynek megközelítőleg 100 EP képviselője van, tehát ott azért, hogyha valaki 10-ről 20-ra ugrik, az mondjuk 10 plusz képviselőt tud jelenteni Németországban. Tehát ez nem mindegy, hogy az AfD hogy szerepel az európai szélső jobboldal ereje szempontjából. A Vox Spanyolországban, egy olyan országban, amelynek több mint 50 képviselője van, 6%-on voltak 4 évvel ezelőtt. Most, amikor csalódást keltően szerepeltek a spanyol parlamenti választáson, akkor dupla ennyit kaptak. Tehát, hogy ha azt mondjuk, hogy a spanyol szélső jobboldal mondjuk rosszul szerepel magához képest jelenleg, az még mindig egy kétszer olyan jó eredményt jelent, mint mondjuk 19-ben volt nekik. És akkor még egy ilyen erőt emelnék ki, ez az Olaszországon belüli átrendeződés, ahol a Giorgia Meloni féle párt is megtöbbszörözte a támogatottságát 4 év alatt, Olaszország testvérei párt, amely 30% körüli eredményt is elérhet. De viszont ott kioldhatja ezt az eredményt az, hogy viszont Salvini-nek a pártja, meg az egész európai radikális jobboldali pártcsalád egyik legjobb eredményét érte el 4 éve, 34%-on voltak, és most meg ennél szerintem a 20% ponttal kisebb eredmény sem lenne meglepetés, hiszen a Meloniék átvették igazából az ő szavazóiknak egy jó részét. Tehát ez kb. A szélső jobboldali helyzetkép, ami számomra azt sugallja, hogyha sikerülne is a csoda, ami szerintem egyébként nem fog sikerülni, és ez pedig az, hogy egy nagy pártban egyesíteni mindenkit, aki az EPP-től jobbra van, tehát ez jelenleg két nagy pártcsalád, az Európai Konzervatívok és Reformerek, illetve az Identitás és Demokráciát fedő pártok, ők együtt körülbelül 150 mandátumra lennének képesek, tehát akkor kb. Verseny képesek lehetnének a legnagyobb európai pártcsaládokkal is, de ez egy ennél sokkal megosztottabb világ, az európai szélső jobboldal, radikális jobboldal, euroszkeptikus jobboldal, itt különféle árnyalatok vannak azért, egymást se nagyon szeretik, például Meloni sem feltétlenül szeretne Salvinivel egy pártcsaládba lenni, hogy csak egy ilyen eléggé egyértelmű példát mondjak, úgyhogy ebben az esetben is nagyon-nagyon messze lennének attól, hogy át tudják venni európai szintéren a politikai vezetést. Ami, és ezt szerintem még fontos hozzátenni, viszont egy nagyon fontos kérdés az európai politikában, hogy az Európai Néppárt megpróbálja azt a stratégiát, amit például Orbán Viktor, amikor még az EPP-ben volt, akkor szeretett volna, hogy az EPP kövessen. És ez pedig az, hogy az EPP ne a szociáldemokratákkal barátkozzon, ne a liberálisokkal próbáljon egy nagy koalíciót, az SND-vel, a liberálisokkal, az EPP egy nagy koalíciót alkotni, hanem próbáljon meg a tőle jobbra álló, és egyébként az európai politikában eléggé szalonképtelennek számító politikai szereplőkkel koalíciót építeni. Ez ugye az orbáni stratégia, amiben ő szeretett volna egy ilyen hitfőállás lenni, az EPP, és mondjuk az ilyen Salvini, Meloni, Kaczynski-féle, meg Vox-féle szereplők irányába. Na most a legutóbbi mérések azt mutatják, hogyha az összes szélsőjobboldali erőt és az EPP-t is összeadjuk, akkor ők együtt vannak körülbelül 300-an, és az nem elég szintén egy európai parlamenti többséghez, mert ahhoz majd a következő ciklusban 360 helyre lesz szükség, ugye 720-nál. És jelenleg is hát olyan 350 fölötti mandátum kell ahhoz, hogy meglegyen a 705 fős európai parlamentben a többség. De az látszik, hogy ha itt valami nagy csoda és nagy földindulás nem történik, akkor még elméleti szinten sem jöhet össze az, hogy az EPP a tőle jobbra álló radikálisabb jobboldali szereplőkkel próbáljon egy ilyen hardcore jobboldali európai vezetést megvalósítani. Tehát most összefoglaljam az egészet, nagyon úgy néz ki, hogy a leginkább kormányzó képes koalíció az európai politikában az ugyanaz marad, mint ami most is, és ez pedig egy nagy koalíció a jobb-közép és a bal-közép politikai erők között.
Ja, azért az is fontos, hogy pont talán a rutinnél mondtad, hogy azért a néppártnak a magyar szempontból liberálisabb ága, és nyilván nem egyedül állt ebben, tehát az, hogy a EPP belemenjen egy politikai kalandba olyan pártok koalíciójával együtt, akik egyébként hát néha még az Európai Unión kívüli világban is álmodoznak, azért az egy nagy kockázat lenne a részükről, és nem biztos, hogy ebben akkor tudnának egységet teremteni maguk között. Tehát, hogyha jól sejtem, akkor azért ez íróasztal mellett se jön ki a matek, de hogyha a politikai racionalitásokat nézve, akkor meg ez az általad említett 300-310 mandátum, ez nem biztos, hogy igaz lenne, hiszen akkor lehet, hogy az EPP szakadna, hogyha ebben egy nagyon, főleg az identitás és demokrácia irányában lenne nagyon kikacsintás. Nem is beszélve arról, hogy az EPP-ben ott ül a CDU-CSU, aki az AfD-vel kellene, hogy koalícióra lépjen európai politikába. Ez azért, ez valószínűleg messze van attól, amit ezek a pártok elfogadnának. Szóval így a beszélgetés vége fele, ugye az látszik, azt mondod, hogy miután ugye azért az európai politikában a folyamatok kioltják egymást, ezért arra építeni, hogy nem néppárt, szocdem, liberális koalíció irányítaná bizottságot, és lenne hatással a tanács, nem kell számítani, tehát ebben a tekintetben nem várható áttörés. Ugye jól értem, akkor a Fidesz kipróbálta a senki földjén politikáját, ez annyira nyilván hosszú távon nem kifizetődő. Itt van egy gyors kérdésem, hogy az orosz Kína politikával együtt szalonképes az európai konzervatívok között a Fidesz, vagy ezen neki még azért kell dolgoznia, hogy bekerülhessen?
Nagy valószínűséggel nem a kultúrharcos tematikák azok, amelyek a problémát jelenthetik egy-egy ilyen megállapodásban, hanem igen. Tehát ahol láttuk, hogy akár a Kaczynskiékkel is nagyon komoly összeveszés tud lenni, vagy akár a kormányra kerülő Meloni teljesen mást kezdett el képviselni kormányon a kérdésben, mint amit akár ellenzékben megengedett magának. Ez jól mutatja, hogy valóban mondjuk az európai külpolitikához, akár az oroszokhoz való viszony, az lehet egy ilyen akadályozó tényező. Szerintem az EPP-nek is ez is egy ilyen vörös posztó, amellett, hogy egyébként nyilván nagyon más képzelnek el az EPP-sek többsége arról, hogy az integráció milyen irányba haladjon. Az EPP többség egyébként elkötelezett európai integráció mélyítése párti. Tehát pont ők ugye az egyik hajtó motorja az Európai Uniónak. A legnagyobb pártcsalád most már évtizedek óta az európai politikában, tehát nélkülük nem is lehetne beszélni igazából működő Európai Unióról, hiszen az Európai Bizottság elnökét is most már nem tudom hány ciklus óta, sok ciklus óta ők adják. Igen, talán Romano Prodi óta nem emlékszem olyanra, hogy szociáldemokrata pártcsaládból kikerülő Európai Bizottsági elnök lett volna, és ez most már azért azt jelenti, hogy 2 évtized. Tehát ezzel együtt is azt mondom, az Európai Parlamentben elképzelhető ügyek mentén az, hogy megpróbálnak a radikálisabb jobboldali politikai erőkre építve bizonyos témákban többséget alkotni. Egy ilyet tudok is mondani most az elmúlt időszakban, a zöld ügyekben állt össze egy ilyen kicsit, hát nem is mondanám klímaszkeptikusnak, de mindenképpen a zöld átállást fékező szövetség, az EPP és az ECR között próbálták fúrni, ahogy csak tudják, a európai Green Deal-t, tudja, ez a nagy zöld átállási csomag európai szintéren. Tehát szakpolitikák mentén, ahol egymással nagyon egyetértenek, ott találhatnak közös platformot, de nagyon sok olyan kérdés van, ahol nem hiszem, hogy meg tudnának állapodni abban, hogy merre van az előre, ezért én is inkább ezt egy ilyen íróasztal melletti, illetve pont a magyar miniszterelnöknek a stratégiai álmaiban szereplő forgatókönyv, amit éppen ezért azért azt gondoltam, hogy mindenképpen vegyünk végig, mint egy lehetséges forgatókönyvet, de valóban én is azt képviselem, hogy a legnagyobb valószínűsége annak van, hogy az a nagy koalíció, amely irányította Európát az elmúlt 4 évben, a következő EP választás után is irányítani fogja.
Jó, hát akkor legyen ez a végszó. Ja, ki van jelölve itt nagyjából 3 dátum, amivel 2-vel egészen biztosan ebben a fél évben foglalkozni fogunk. Az egyik ugye vigyázó szemünk szeptember 30-án Pozsonyon, október 15-én Varsón, ezekkel választásokkal foglalkozunk, és hát hogyha nyilván a holland referendum olyan eredményt hoz, akkor azt hiszem, hogy a holland választásokkal is érdemes nekünk is rátekinteni. András, köszönöm szépen a beszélgetést. Ez egy ilyen
évnyitó
külpolitikai volt, úgyhogy a hallgatókat pedig természetesen várjuk vissza. Most már igyekeztünk a nyáron tartani a körülbelül heti rendszerességet, de így ősszel szinte egészen biztosan, hogyha nem jön közbe semmi technikai probléma, akkor hetente jelentkezünk új adásokkal. Nem csak itt természetesen, hanem a Zöld Podcasten, illetve egy kicsit ritkábban, de annál intenzívebb élmény nyújtóan a Kék Podcast keresztében a Kék Egyenlőséget is érdemes hallgatni, valamint a oldalunkat, az újegyenlőség.hu-t is érdemes látogatni. Találkozunk egy hét múlva. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönjük, hogy velünk voltál! Olvasd minket az újegyenlőség.hu oldalon, nézd meg videóinkat a YouTube csatornánkon, és kövess minket a Facebookon. És hallgass meg a következő podcastünket. Ha tetszett, akkor szólj barátaidnak, ismerősöidnek is. Terjeszd a hírünket, hogy minél többen találkozhassanak velünk.